Köszöntöm a hallgatókat! A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Szabó Gergő. Önök az Inforádió Gólvonal című sportmagazinját hallják. Két német csapat is Budapesten rendezi a labdarúgó bajnokok ligája 8-ad döntőjét, mert a német hatóságok lezárták a határokat olyan ország, így Nagy-Britannia előtt is, ahol a koronavírus új variánsa terjed. A Puskás Aréna ad otthont jövő kedden a Lipcse Liverpool és február 24-én a Mönchengladbach Manchester City mérkőzésnek. Sipos Jenő, a Magyar Szövetség szóvivője szerint további nemzetközi meccsek is lehetnek Magyarországon. A szóvivő arról is beszélt, hogy az Európai Szövetség jelenleg az eredeti terveknek megfelelően június és július között rendezné az Európa-bajnokságot, de várhatóan márciusban döntenek véglegesen arról, hogy mikor és milyen körülmények mellett lesz a kontinens viadal.
Ahogy azt már korábban is jeleztük, Magyarország, illetve a Magyar Labdarúgó Szövetség is szívesen ad helyt nemzetközi rangos válogatott vagy klub mérkőzéseknek, és ehhez már rendelkezésre állnak megfelelő stadionok, arénák az elmúlt évek fejlesztésének köszönhetően. Ugye a Puskás Arénát választották a német csapatok a BL mérkőzésük helyszínéül. Február 16-án játszik a Lipcse a Liverpoollal, majd február 24-én a Borussia Mönchengladbach fogadja a Manchester City. A UEFA ajánlása alapján is történt a helyszínválasztás. Az UEFA az elmúlt időszakban több nagy rendezvényt hozott Magyarországra, emlékezhetünk a női bajnokok ligája döntőjére, illetve kicsit később pedig a Superkupa döntőjére, amikor a Bayern München a Sevillával játszott az új Puskás Arénában. Azon a mérkőzésen egyébként még nézők is lehettek a stadionban, és mind a szervezés körülményeivel, mind a stadionnal a csapatok is, a Nemzetközi Szövetség és a szurkolók is elégedettek voltak. Ennek hatására születhetett a döntés, hogy a német csapatok a budapesti helyszínt, a Puskás Arénát választják ezeknek a mérkőzéseknek a házigazdájaként, és hát természetesen a Magyar Labdarúgó Szövetség pedig minden segítséget megad a szervezéshez, amit a csapatok igényelnek. Rendkívül alapos, körültekintő felkészülés van egy ilyen mérkőzés megszervezése során. A klubok ugye delegációkat küldenek ilyenkor a helyszínre, nálunk is jártak a klubok képviselőjé, és minden részletre kiterjedően tájékozódtak a budapesti helyszín kapcsán. Gondolok itt a pálya talajára, az öltözők állapotára, a stadion állapotára, a VIP helységre, az utazás szállás körülményeire, tehát minden részletre odafigyeltek, és akkor meggyőződtek arról, hogy minden szempontból megfelelő helyszín lehet a Puskás Aréna, akkor pedig döntöttek, nagy örömünkre, hogy Budapestet választották, és ezáltal azt hiszem, hogy az európai foci egyik fővárosa lesz az elkövetkezendő hetekben. Budapest és a Puskás Aréna.
Ez azért is történhet meg, mert ugye a német szigorú koronavírus szabályok miatt Angliából nem lehet beutazni ebbe az országba, így adott esetben angol együttesek továbbjutása esetén van olyan jelzés, lehet arra számítani, hogy akár újabb találkozók is kerülhetnek a Puskás Arénában megrendezésre?
Valóban így van, hogy Németországban érvényes beutazási tilalom miatt kényszerül semleges helyszínen játszani ez a két csapat, és fölmerült annak a lehetősége, hogy későbbiekben is magyarországi helyszíne lehet különböző nemzetközi kupamérkőzésének. Egyelőre ez a két mérkőzés biztos, tehát a február 16-ai és a 24-e mérkőzés, de amennyiben úgy döntenek a csapatok, hogy Magyarországon szeretnének játszani, természetesen ez a Magyar Labdarúgó Szövetség minden segítséget és támogatást megad.
Ugye az UEFA továbbra is eltökélt és határozottan jelezte, hogy az Európa-bajnokságot egy év csúszással, de idén az eredeti kereteknek megfelelően több helyszínen rendezik meg. Ezek a BL meccsek akár erősíthetik is Budapest pozícióját abból a szempontból, hogy sajtóhírek időről időre megjelennek arról, hogy változás lehet a lebonyolításban, de esetleg, ha bármi történik, akkor Budapest lehetőségei még erősebbek lehetnek ezek által a meccsek által?
Jelezte, hogy kitart az eredeti tervei mellett, ami annyit jelent, hogy eredeti időpontban és az eredeti 12 helyszínen kívánja lebonyolítani a nyári labdarúgó Európa-bajnokságot. Ugye ennek az egyik helyszíne lenne Budapest és a Puskás Aréna, és szerencsére a magyar válogatott is érdekelt ebben a versenysorozatban. Valóban mindenki figyeli a járványhelyzet alakulását egész Európában, ez vonatkozik az UEFA vezetőjére is. Napi kapcsolatban vannak a szervező országok járványi hatóságával, illetve figyelik a kormányzati intézkedéseket, és jelezték, hogy várhatóan márciusban döntenek véglegesen arról, hogy mikor és milyen körülmények között rendezik majd az Európa-bajnokságot, de most jelenleg azt mondhatjuk, hogy az eredeti terveknek megfelelően és az eredeti időpontban tervezi az Európai Labdarúgó Szövetség lebonyolítani ezt az Európa-bajnokságot. Nagyon sok megkeresést kapunk szurkolóktól, e-mailben, telefonon és egyéb módon, hogy mi lesz a jegyekkel, ha a magyar csapat mérkőzéseire, hogy lehet majd esetleg nézőket beengedni. Most ebben is intézkedett már az UEFA, több forgatókönyvet dolgoztak ki az Európa-bajnokság mérkőzéseivel kapcsolatban, nézők beengedésével kapcsolatban. Ebben van olyan variáció, amikor teltházas mérkőzések lehetnek, van 50% és 100% közötti beengedés lehetőség. Tavalyi szuperkupán megismert 30%-os beengedés, és legrosszabb esetben esetleg nézők nélkül, de mindenki árgus szemekkel figyeli a járványhelyzet alakulását, és az lenne az ideális mindenki számára, hogy a nézők előtt játszhatnak ezek a csapatok, nem csak a Puskás Arénában, hanem az európai városokban is az Európa-bajnokság során.
Egyelőre ugye még a márciusi intézkedéseket nem tudni, de a nemzeti együttesre hamarosan tétmeccsek várnak. Milyen találkozókon láthatjuk Marco Rossi szövetségi kapitány csapatát márciusban?
Így van, nagyon sűrű szezon vár a magyar labdarúgó válogatottra. Ugye egyrészt megkezdődnek a világbajnoki selejtezők március végén, Lengyelországot fogadjuk itt Budapesten a Puskás Arénában, 3 nappal később következik a San Marino mérkőzés, illetve 3 nappal később az Andorra mérkőzés. Ez a két utóbbi találkozó idegenben zajlik majd. Emellett természetesen még odafigyelünk az U21-es Európa-bajnokságra, aminek Szlovéniával együtt társházi gazdái vagyunk, és itt is a Gera Zoltán vezette csapat már megkezdte a felkészülést erre rendkívül jelentős tornára, és emellett még lesznek olyan rendezvények Magyarországon, amelyek szintén nagy érdeklődésre tartanak számot, tehát egyáltalán nem unatkoznak majd tavasszal és nyáron a magyar futballszurkolók. Abban bízunk egyébként, hogy a nyár folyamán már rendeződik annyira a helyzet, hogy akár nézők is lehetnek majd valamennyi mérkőzésen, vagy valamelyik mérkőzésen. Jelenállás szerint azonban a járványhelyzet határozza meg a mérkőzések látogatottságát, zárkapus rendezvényeket lehet tartani egész Európában, így beleérte Magyarországon is.
Sipos Jenőt, a Magyar Labdarúgó Szövetség szóvivőjét hallották. Az élvonalbeli bajnokság legutóbbi idényében második, MOL-Fehérvár 2-1-re nyert a másodosztályban a feljutásért harcoló Vasas vendégeként, ezzel a legjobb 16 közé jutott a labdarúgó magyar kupában. A Fehérvár a nyolcaddöntőben a bajnoki címvédő és jelenlegi listavezető Ferencvárossal találkozik. A Fradi egyébként Dorogon győzött 2-1-re. A Kaposvár közben a közösségi oldalán jelezte, hogy kezdeményezi a harmadosztályú tája elleni mérkőzése kivizsgálását a Magyar Labdarúgó Szövetségnél és a Szerencsejáték ZRT-nél is. A másodosztályú Kaposvár a szünetben 2-0-ra vezetett riválisa otthonában, de a végül 5-3-mal továbbjutó hazaiak a fordulás után kevesebb mint negyed óra alatt 4 gólt szereztek. Később a Szerencsejáték ZRT közölte, hogy nem tapasztalt a szokásostól eltérő gyanús fogadási mintát a Magyar Kupában szerdán lejátszott tája Kaposvár mérkőzéssel kapcsolatban. Sipos Jenő, az MLS szóvivője, a távirati irodának az üggyel kapcsolatban azt mondta, a Szerencsejáték ZRT tájékoztatója az üggyel kapcsolatban fontos, lényeges információkat tartalmaz. Az MLS álláspontja változatlan, minden rendelkezésre álló eszközzel megvédi a sportágat a labdarúgással összeegyeztethetetlen cselekményektől és a zéró tolerancia elvét alkalmazza a csalókkal szemben. Aki részt vesz meccsek eredményének befolyásolásában vagy annak kísérletében, azzal szemben a lehető legszigorúbban lép fel a szövetség. Néhány további eredmény a Magyar Kupából: Tiszafüred Zalaegerszeg 1-2, Tarpa Diósgyőr 0-3, Szolnok Újpest 0-2, harmadik kerületi tévéje Honvéd 1-3 és Kazincz Barcika MTK 1-4. Az esélyeknek megfelelően a Bayern München nyerte a labdarúgó klub világbajnokságot, miután a csütörtöki fináléban 1-0-ra legyőzte a mexikói Tigres csapatát. Ennek értékéről is kérdezte Farkas Dávid, Hajdú B. Istvánt, az M4 Sport kommentátorát, és Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát.
Nyilván nagyon jól hangzik, hogy a klub világbajnokságot nyeri meg valaki, a világ összes klub csapatának legjobbja lesz éppen a győztes. De hát ugye az elmúlt 14 évben ez 13-szor a Bajnokok Ligája győztesen nyerte, úgyhogy sok kérdés azért nincs, hogy a világ legjobb csapatának azt a csapatot lehet tekinteni, amelyik Európában uralkodó. Nyilván most a Libertadores kupa győztesének gyenge szereplése meglepetés, és ugye szó van a klub világbajnokság kibővítéséről. Egész egyszerűen ennek a sorozatnak még sem az időpontját, sem a helyét szerintem nem találták meg, és ugye az a cél, hogy mondjuk a legjobbak akár semleges helyszínen is játszanak, ennek akkor van értelme, ha a nézőket be lehet engedni a pályára teljes létszámban. Ez most ugye nem így van, ugye a vírushelyzet ezt nem teszi lehetővé. A Bayern München oda ment, teljesítette a kötelességét, kapott gól nélkül, lehozta ezt a klubvilágbajnokságot, és nagyon jól hangzik, ugye, hogy megvan az a bizonyos hatodik trófea, amelyet ugye a Barcelona 2009-ben tudott megszerezni, hogy egy idényen belül 6 trófeát nyert. Teljesen jogos a Bayern győzelme. Igazából a döntőt látva még az eredmény az, ami a mexikói Tigres számára a leginkább hízelgő. A játék képe alapján nem volt kérdés, hogy melyik a jobb csapat.
A Bayern Münchenre hosszú ideje jellemző az, hogy nehéz helyzetből is fel tud állni. Most azért volt néhány kellemetlen tényező a klubnál, már az elutazásnál is. Tamás, látszott ebből bármi a pályán?
Annyival jobb voltam ezennél a Bayern, hogy én nem hiszem, hogy ő igazából bármi is látható lett volna. Nyilván nem tudjuk azt, hogy mi lett volna, ha ugye Javi Martínez nem a kezdőcsapat tagja, ha Goretzka játszik, ha döntőn Thomas Müller játszik, akkor lehet, hogy 2-0-ra nyertek volna. Egy pillanatig sem fenyegette veszélye Bayern győzelmét, és hát gyakorlatilag a mexikaiaknak kapura lövése sem akad. Én azt gondolom, a kérdés első részére, vagy az először föltett kérdésre válaszolva, hogy itt lehet egyfajta presztízsharc is az UEFA meg a FIFA között, hiszen az UEFA tornája lényegesen hangosabb a bajnokok ligája, mint a FIFA által rendezett klubvilágbajnokság. Ha egy magyar futballtörténeti példával akarnék élni, akkor körülbelül olyannak vélem most a klubvilágbajnokságot, mint az magyar amatőr futball korszakában 1926-et, ugye ismert, hogy csak Budapest, illetve Budapest környéki csapatok vettek részt az első osztályban, de rendeztek egy országos bajnoki döntőt, amelyen a vidék legjobb csapata játszott Budapest legjobb csapatával, és hát ugye elvileg előfordulhatott volna, hogy egy vidéki csapat megveri a Budapestet, és akkor ő az országos bajnok, kíváncsi ennek, hogy most ezt hogyan emlegetnénk, de hát az igazi értéknél akkor is a budapesti országos bajnokság volt, meg most is a bajnokok ligája.
Hajdú B. Istvánt, az M4 Sport kommentátorát és Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát hallották. Nem sikerült az újabb bravúr a világranglista 55. helyén álló Fucsovics Mártonnak, aki 4 szedben kikapott a 14. helyen kiemelt kanadai Milos Raonic-tól az ausztrál nyílt teniszbajnokság 3. fordulójában. Az előző körben Fucsovics Márton 3 mérkőzés labdát hárítva ejtette ki a 3-szoros Grand Slam bajnok, svájci Stan Wawrinkát. A magyar teniszező búcsúja után Virányi Zsolt kérdezte a párosban 2-szeres Grand Slam győztes Taróczi Balázst.
Egyáltalán nem szabad bánkódnia, illetve bánkódnia, ha valamiért, akkor azért lehet, mert ki tudja, hogyha egy-két nap különbséggel vagy később játszik, akkor mi lett volna az eredmény, hiszen tudjuk, hogy óriási 2-5-szettes mérkőzésen van túl Marci, és ez volt a lényeg a mai mérkőzésen, hogy szemmel láthatólag hamarabb elfáradt, mint azt megengedhető lett volna, illetve a háta is és a lába is nagyon fájt az előző mérkőzések igénybevétele miatt, és ápolásra is szorult a harmadik játszma végén, és azt hiszem azt, hogy a harmadik és a negyedik játszma 6-2 volt, az egyértelmű volt, hogy a Marci legyengült fizikai állapota miatt volt.
Ilyen helyzetben mentálisan mennyire lehet segíteni?
Nem esett össze, az volt már a Wawrinka ellen mérkőzésen is a hősies, hogy amikor nagyon rosszul állt az 5. játszma tiebreakben, 6-1-re és 9-6-ra vezetett Wawrinka, akkor is Marci erős tudott lenni fejben, és itt szerintem az első 2 játszma is azt mutatta, hogy nagyon erős fejben, hiszen egy 7-6-os elvesztett játszma után tudott 7-5-re nyerni, aztán utána fizikailag már egyszerre nem bírta tovább. Azt gondoltam a mérkőzés előtt, és ez valamennyire be is igazolódott, hogy Marcinak akkor van esélye, hogyha 3 játszmában nyer. Ha ez a mérkőzés hosszabb lesz, mint 3 játszma, akkor már ilyen különböző sérülések, problémák kijöhetnek, és ez így is történt. Sajnálhatjuk, hogy az első szett tiebreak nem sikerült, de hát azt szokták mondani, hogy azért egy játékosnak minden helyzetben nem lehet szerencséje. Az előző fordulóban volt, most nem volt.
Az adogatásaival nyert Raonic a legfontosabb pillanatokban?
Raonic egész felfutásának ez a lényege, az adogatása, rengeteg ásztűt és foghatatlan szervákkal nyeri a pontjainak a nagy részét. Ha már teniszezésre kerül a sor, és ha már labdamenetre kerül a sor, akkor ott nagy valószínűséggel nem csak Marci, hanem nagyon sok ellenfél jobbak nála, de ezzel a hihetetlen szervával nagyon nehéz bármit kezdeni. Ennek a szervának köszönhette azt, hogy Wimbledonban is döntőt játszott, és top 10-es játékos volt hosszú éveken át.
Mit profitálhat Fucsovics Márton ebből a két főtáblás győzelemből?
Nem csak ebből a két főtáblás győzelemből, hanem az elmúlt időszak Grand Slam versenyein elért játékából és eredményeiből, hiszen amióta ez a pandémia van, 3 Grand Slam versenyt játszottak, a Roland Garroson, a US Open-en tavaly ősszel, és most pedig az Ausztrál bajnokságot, és az, hogy Marci mind a 3 versenyen szenzációs meglepetést okozva tudott egy-egy nagy játékost megverni, illetve az előző 2-n be is jutott a legjobb 16 közé, itt is 2 nagyon jó játékost vert meg, azt mutatja, hogy föl tudja magát szívni, hogy úgy mondjam, a nagy versenyeken, a nagy találkozókra. Nagyon-nagyon jó fizikai állapotba került, nagyon erős, ezt mindenki kihangsúlyozza, úgyhogy abban kell reménykednünk, hogy egyszer csak lesz majd normális tenisz szezon, amikor nem 3 hónaponként tudnak a versenyzők pályára lépni, és akkor nagyon-nagyon nagy eredményeket várhatunk Marcitól.
Taróci Balázs korábbi wimbledoni párosbajnok teniszezőt hallották. Hétfő éjszaka rendezték a tengeren túli amerikai futballliga az NFL nagy döntőjét, amelyet a hazai pályán játszó Tampa Bay nyert meg a címvédő Kansas City ellen. Az 55. Super Bowl is bővelkedett különlegességekben, ezekről is szól Zsámboki Zsolt összefoglalója.
A koronavírus járvány az NFL most zárult szezonjára is rányomta bélyegét, fertőzések miatt több mérkőzést el kellett halasztani, és voltak olyan játékosok, akik saját és családjuk egészsége védelmében pályára sem léptek. Az idei Super Bowl résztvevőit és nézőit videózenetben köszöntötte Joe Biden elnök, aki feleségével együtt megköszönte a járvány elleni küzdelemben résztvevők emberfeletti munkáját, és megemlékezett a több mint 400 ezer áldozatról.
As we thank you and all of our essential workers, let's remember all those who we've lost.
A nagy döntőben a tavalyi bajnok szerezte meg az első pontokat, de hamar jött a válasz a házigazdáktól. Az erre az idényre Floridába szerződött Tom Brady kedvenc korábbi játszótársának, az általa a csapatba hívott Rob Gronkowski-nak osztott ki egymás után 2 6 pontot érő paszt, amire a Kansas csak egy mezőnygóllal tudott válaszolni. Az első félidő vége előtt pedig megmutatta, hogyan lehet egy perc alatt sikeresen átvezényelni csapatát a pályán. 2 negyed után így 21-6 volt az állás. A félidőben szokásos showműsor sztárja, a 3-szoros Grammy-díjas kanadai előadó The Weeknd volt, aki a legnépszerűbb slágereivel csinált jó hangulatot a pandémia miatt korlátozott létszámú 25 ezer szurkolónak. A második félidő az elsőhöz hasonlóan Kansas-i pontszerzéssel indult, de a láthatóan szenvedő címvédő ezzel el is lőtte a puskaporát, míg a Tampa Bay még 10 pontot tett hozzá az eredményhez, és nyerte meg 31-9-re a meccset, vele együtt története második bajnokságát.
In a season we will never forget, you are the Super Bowl champions!
Az 55. Super Bowl a korábbiakhoz hasonlóan bővelkedett rekordokban. A 68 éves Bruce Arians személyében még soha ilyen idős vezetőedző nem vezette győzelemre csapatát a nagy döntőben, és mindezt a nézőtéren helyett foglaló 95 esztendős édesanyja szeme láttára. Az abszolút rekorder viszont Tom Brady lett, aki 10. döntőjében a 7. trófeáját gyűjtötte be, ráadásul 2 különböző csapattal. Teljesítményével megelőzte előző csapatát, a 6 Super Bowl-t megnyerő New Englandet, illetve a szintén 6 trófeával büszkélkedő Pittsburghöt. Győzelmi beszédében a 43 éves klasszis folytatást ígért, hiszen szerződése a következő idényre is érvényes.
A 7-szeres világbajnok Brit Lewis Hamilton aláírta új szerződését a 2014 óta domináló Mercedes csapatnál. A megállapodás a 2021-es Formula 1-es idényre szól. Farkas Dávid kérdezte Vámosi Pétert, a racingline.hu főszerkesztőjét.
Ez egy elképesztően nagy biztonsági játék a Mercedes részéről, mivel tavalyhoz képest az idei szabályrendszer elképesztően nem módosult, legalábbis olyan technikai értelemben nem, hogy az autó nagyjából ugyanaz, kivéve kicsit a hátulja, meg főleg a fenéklemeze. Ezért ki lehet indulni még úgy is, hogy kiszedték a DAS rendszert, a tavalyi év nagy csodáját, ugye, amit egyébként aztán alig használtak. Ugyanaz az autó marad, és nyilván ugyanazokkal a versenyzőkkel neki vágni, akik ráadásul ugye jól teljesítettek tavaly. Azt gondolom, hogy ez mindenképpen előnyös megéri, és nem nyúlt az ember olyan mértékben a struktúrába bele, hogy gyakorlatilag az bármit is veszélyeztetne. Így nyilván érdemes együtt rámenni gyakorlatilag a 8. bajnoki címre, akár Lewis Hamilton egyéniében. Jelenleg ismereteink alapján ez egy eléggé biztosnak ígérkező dolog. Ugyanakkor valóban 2022-től várható egy nagyobb változás a Forma 1-ben, mint szabályok tekintetében, ugye, amit már ismerhetünk jó ideje, mert korábban akarták bevezetni. Ugye az autók sokkal jobban fognak hasonlítani egymással, mint eddig bármikor. Kis túlzással lehet azt mondani, hogy egy euroindikát hozunk létre, csak más színűek lesznek az autók, meg adott esetben más-más motor lesz benne. És azt gondolom, hogy ez a biztos, mondom így, langyos víz.
Mondtad, hogy a Mercedes részéről ez biztonsági játék, de Hamilton részéről ez az egyéves szerződés mennyire lehet előnyös?
Hamiltonnál az a nagy kérdés, hogy az év végén ő milyen hangulatban lesz. Akár döntet úgy, hogy gyerekek, megcsináltam, én vagyok az egyed uralkodója a Forma 1-nek, soha senki ennyire sikeres nem volt, sziasztok, elmentem rappelni, elmentem divattervezőnek, vagy egyszerűen eltűnök a világ elől, tehát őnek azért szerencsére kellően széles körű az érdeklődés, vagy akár igen, környezetvédő is lehet, ugye a legújabb aktivitását figyelembe véve, de igen, még az is benne, hogy miért ne, politikusnak áll. Tehát én azt gondolom, hogy ő nem az a versenyző, akiről nem is hallunk majd, hogy mi történt vele így gyakorlatilag a Forma 1-es pályafutása után. Ugyanakkor, hogyha meg ő úgy dönt, hogy még harapús, van kedve, főleg most már lassan fiatalok ellen megmérettet magát, és azért én azt gondolom, hogy egy nagyon jó generáció verbúválódik össze Charles Leclercből, Max Verstappenből, de akár még mondhatnám, hogy kicsit idősebb természetesen, ugye Daniel Ricciardo vagy Lando Norris, hogyha ők azonosabb feltételek mellett mehetnek vele 2022-től, kérdés az, hogy őt ezt feltüzeli-e és oda teszi magát, vagy bocsánat, jó neki ez a fajta sétakocsikázás, hogy tudhatja, hogy az ő autója jelentősen jobb, mint a többieké.
Vámosi Pétert, a racingline.hu internetes oldal főszerkesztőjét hallották. Ezzel pedig véget ért a Gólvonal, de várjuk Önöket a jövő héten is. Műsorunk korábbi adásait meghallgathatják, vagy akár le is tölthetik az Inforádió honlapján, az infostart.hu oldalon keresztül. Búcsúzik, és köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Szabó Gergő.